Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
A vonalban itt van velünk keddi szokásos szakértőnk, azért kell így mondani, mert szerintem mindannyian várjátok már őt. Katona Csaba történész, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa. Ő, szervusz Csaba, jó reggelt kívánunk!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
És egy nagyon kerek évforduló, 125 éve született Bonca Berta, aki ezen a néven nem ismeri, talán úgy, hogy Csinszka. Biztosan...
Aki? A magyar irodalom oktatás 1222-je lefogadom, mert ugye ezt ezzel szoktunk értszelőzni, hogy az Alany Bulla évszámát mindenki tudja. Csinszkának meg olyan jellegzetes neve, hogy lefogadom, hogy őt is ismeri, vagy ismerni véli az, aki iskolapadban irodalom órán múlatta az idejét, de ezen a néven kívül szerintem megáll a tudomány. Még talán eljutunk Ady Endrék, de aztán, hogy ki volt ő, meg pláne mi történt vele a jeles költő elhunyta után, hát arról szerintem sokan sötétbe tapogatóznak, úgyhogy rád vár a nemes feladat, hogy befoltozd ezt a lyukat.
Foltozzuk, foltozzuk, és köszönöm a bizalmat. Valóban egy roppant érdekes életútról van szó, nem idézőjelben csak Radival való kapcsolatra tekintve, hanem hát az egészet, noha mindössze 40 év adatott meg neki. Egyébként sajátos dolog, hogy miközben valóban ő is úgy járt, mint nagyon sokan mások, hogy egy pár dolgot tudunk róla, és akkor ez a tudásnak a láthatát, hogy az érzetét kölcsönzi. Azért például találkoztam olyan dologgal, csak hogy így a modern értelmezések felé is elmozduljunk. Én viszonylag ismert, hogy rövid ideig Ady halála után Babis Mihállyal is fönntartott egy közeli viszont, hogy finoman fogalmazzak. És hát kellő humorral például láttam olyat, hogy Ady, illetve Babics bele egy azon a bizonyos ismert fényképpen belenéz a kamerába, és akkor a következő szöveget sikerítettem el, hogy valaki, hogy Csinszka azt ígérte, hogy ha kapunk 5000 lájkot, akkor hármasba csapunk egy murit, már csak 10 hiányzik, please like. Ami igen. Egy egész sajátos megközelítés, de mindazonáltal valamiféle műveltséget mégiscsak mutat, valamiféle értelmezést mégiscsak mutat. Bár nem tudom, hogy valami ilyesmi azért megtörtént volna, de nem is ez a lényeg ebben az egészben, hanem hát ki volt. És akkor fordítsuk komolyra a szót, mondta Berta, mert hogy ez volt a polgári neve. Ugye Csucsán született Erdélyben nevetetesen 1894. június 7-én, és fogalmazunk úgy, hogy egy nagyon érdekes házasságból, vagy hát, hogy megidézve mixátott különös házasságból. A édesapja is nem más volt, mint Bonca Miklós országgyűlési képviselő, egy végzettségét tekintve ügyvéd, egyébként pedig erdélyi földbirtokos, aki saját nővérének a lányát vette feleségül, bizonyos török Bertát. Na most ez nem feltétlen az a házasság volt, amit a család teljes mértékét támogatott, így például a mennyasszony édesanyja semmiképp sem. És hát fogalmazunk úgy, hogy elég heves ellenkezés kísérte részben, a porkülönbség részben pedig hát mondjuk kikerekedett a vérfertőzés miatt, de arról nem szól, hogy a törvény is tiltott a második rokonok házasságát. De Bonca Miklósnak komoly befolyása volt, és királyi engedély birtokában került sor a házasságra 1893-ban. Talán nem érdektelen megemlíteni, kik voltak a tanúi, és ez is mutatja az ő befolyását. Részben Budapest főpolgármestere, Eltai Ferenc, másrészt pedig Bekerle Sándor miniszterelnök.
Aha.
Szóval maradjunk, hogy ha valaki engedélyt kapott, akkor az egy igen komoly engedély volt. Na most a házasság az alapvetően szerelmi házasság volt, amennyire ki lehet tapintani így a források tükrében. Csucsán, ahol aztán később Csinszka megszületett, kastélyt építetett állítólag a felesége kívánságára Bonca Miklós, és itt ebben a kastélyban született meg, méghozzá, mivel a fér ragaszkodott hozzá, hogy itt szülessen meg, tehát úgymond ne Budapesten, a későbbi Ady Endrénél, viszont ezt a logikus következményekkel is járt, mert 1891. június 7-én kerül sor a leánygyermek megszületésére, és alig 10 nappal később az édesanyja meghalt állítólag az úgynevezett gyermekágyi lázban, amiről ma már tudjuk, hogy egy fertőzés, és természetesen nem így hívták. Tehát egy maga Bonca Berta életútja mondhatni, egy ilyen tragikus eseménnyel indult. Ez nyilván rányomta a személyiségére a bélyeget. Tudunk arról, hogy a történelemben jó néhány más emberről, akinek az életét végig kísérte az a tudat, hogy az édesanyja belehalt a szülésébe, gondolom, hogy Horváth Miklósra.
Igen.
A ikertestvérét is elveszítette. Ami azonban bizonyosnak nevezhető, hogy a gyermek, ugye a édesanyja után, aki török Bertának hívta, szintén a Berta nevet kapta, nem igazán az édesapja törődött vele, hanem sokkal inkább a nagymamája, Török Károlyné, Bonca Bonca Miklósnak a nővére, és ő volt az, aki magára vállalta a nevelését. Bertuka aztán meglehetősen jó nevelést kapott, konkrétan Svájcba járt egy lánynevelő intézetbe, és itt viszont már elkezdően kibontakozott az érdeklődése, mondjuk úgy, hogy a férfiak iránt, és hát különféle viszonyokba kezdődött, nem testi viszonyok, tehát van egy Tabéri Géza nevű erdélyi író vele, van egy kisebb románca, aztán egy időben eljegyzi erdélyi mérnök, bizonyos Lán Béla, de hát ez a jegyesség alig egy hónapig tart. Közben azonban Csinszka lassan, de biztosan, ekkor még nem Csinszka természetesen, a Bonca Bert lassan, de biztosan beleszeret Ady Endrébe. És nagyon érdekes dolog ez, mert...
Hát mit talált vonzónak ez a fiatal lány? Hát most nem akarnám Ady Endrének az emlékét meggyalázni, de egy meglehetősen kicsapongó életvitelt folytató kórhely, kétes egzisztenciájúval rendelkező követőm.
Ezek a dolgok azok voltak, amik éppen nem tartották vissza őt, de természetesen nem ebbe szeretett bele, hanem ugye van maga Ady, és van az a képzet, ami Adiról él. Akkor képzeljünk el egy rajongó típusú leányt, ott a lányvelő, aki Adit olvas, és Adiról olvas, tehát kialapod egyfajta képzet arról, hogy hogyan is gondolja azt, hogy kicsoda Ady, hogy mit is Ady. És a versek alapján egy teljesen más figura bontakozik ki, mint amit tudunk arról a fogalmazunk, hogy veronál függő, alkohol függő, kicsapongó életet élő figuráról. 60 évvel fogalmazott egyszer úgy, magának Csinszkának írta ezt, hogy hol nem volt, egy kedves kis intézeti lány, aki beleszeretett az irodalomba, de keservesen megbűnözött érte. Most nyilván a dolgok ismeretében 60, aki maga a közeli barátja volt, és Csinszkának is volt egy tartozó barátja volt, pedig betalálta ezt a dolgot, de idézzük magát Csinszkát talán, mert ír a visszaemlékezéseiben erről a történetről természetesen. Azt írja, hogy magyarul beszél, ott Svájcban, amit megbüntetik, szóba áristomot kap, és ekkor idézem, ember rabságra ítélt délutánon egy véletlenül hozzám került Ady arcképpel, az asztalomon kezembe vettem Ady Szeretném a Szeretnének kötetét. Az első versnél nem jutottam tovább, olyan erős hatással volt rám a vers, hogy írnom kellett a költőnek. Szóval egész egyszerűen ebből az elképzelt Adyba szeret bele. Levelet ír neki. És Ady válaszol, 1911-ben vagyunk. És megindul egyfajta levelezés, aminek aztán az lesz a vége, hogy amikor ez egy ideig szünetel, és ez rendkívül módon fájlalja a Bonca Berta, akkor idézem megint csak, nagyon szenvedtem ettől az érzéletlen elnémulásról. De ennek az elnémulásnak ellenére az érzéseim mit sem csökkennek, és akkor megint idézem, én sem írtam többet, akkor ott csúcsán éreztem meg először, hogy végzetesen szeretem Adit, akit soha nem láttam testi figuráját, el sem tudtam képzelni jóformán. 1912. szilveszterén nem bírtam tovább, és egy boldog új évet kívánok, névjeggyel törtem meg Ady elhallgatását. Az üzenetre hosszú, mindent megmagyarázó levél jött, a levelezés ismét helyreállott, és már egyre jobban sürgetődik mindkét részről a találkozás. Tehát egy ideába szeretett bele a lássóbe. Ezzel együtt valószínűleg nagyon hamar szembesült azzal, hogy hát Ady milyen életet él, mert például leírja az első találkozásukat, 1914. április 13. Ady ellátogat nevezetesebb csúcsára, akkor a következőt írja. Ady Endre váradi rumpolások után este 9 óra tájban kikötött nálunk. Ez se szokásos, hogy este 9-kor állít be valaki ugye először vendégségbe. De Ady oda megy. És innentől kezdve aztán ez a kapcsolat immáron egy személyes ismeretség alapján nem lehet másképp mondani, egyfajta szenvedélyes szerelemmé, és kívülről nézve nyilván értelmetlen szerelemmé válik. Névész Béla író, aki maga is feldolgozta Adinak az életét, több részletbe foglalkozott magával, Adival foglalkozott mindenkit, Adival és Lédával, tehát kettőjük kapcsolatával, nem annyira Csinszkával. No, Révész Béla annyit írt erről a történetről, aztán ez vagy így volt, vagy pontosan nem, hogy miután Lán Béla az előző őregén távozott, akkor Ady nagymama elé lépett, és így szólt. Miután látom, hogy Bertuka fél óránként váltogatja az őregényeit, most én jelentkezem, és megkérem ezennel a Bertuka kezét. Így történt, nem így történt, nem tudjuk. Azt tudom, hogy igen, ugye, hogy a házasságba sor került, és ez a házasság, ez egy hát csak úgy, mint Lédával egyfajta héjarász volt. Mert ugye Ady egyre elviselhetetlenebbé vált, részben a betegsége révén, részben a szenvedélyei révén. Csinszka mindezt türelmesen viselte. Második férje, aki ez ugye Ady halála után ment férjehez, Márfi Ödön festőművész, azt állította, idézem, hogy Csinszka aszexuális volt, és csak szellemileg magasrendű emberek érdekelték. Ez persze nagyon nehéz ellenőrizni, bár hát Márfi Ödön nyilván tisztában volt ezekkel a dolgokkal, mert csak azért is érdekes, mert Tori viszont rendkívül féltékeny volt a feleségére, és így magunk elidézzük Csinka fizikai alakját, ugye 40 évesen halt meg, valahogy megőrizte ezt a kislányos báját. Tehát itt maradt egyfajta kamaszos szépsége neki, és ez soha nem is múlt el, tehát még halálában sem. Viszont ez a házasság, akár úgy is nézzük, nem mutat boldogságot számára.
A Csinszka név eredetéről lehet tudni valamit?
Arról egy városi legenda, mely szerint Adi betézte úgy, hogy Csacsinszki. És hogy innen van ugye a név, de maga Csinszka azonban egy teljesen más magyarázat a szűzehez. Ő a következőt mondja erre, hogy amikor másodszor vagy harmadszor volt náluk Csucsár Adi, akkor Adi azt találta neki mondani, hogy ő olyan, mint egy kóbor lézengő ritter, mint egy lengyel ritter, aki ha valahol megveti a lábát, onnan nem könnyen megy tovább. Talán lengyel is vagyok, mondta Adi. És én olyasmit feleltem neki, írja Csinszka, hogyha lengyelnek érzi magát, akkor az is. És egy szép lengyel nevet fogok keresni a lengyel érzésekhez. És a Csacsinszki nevet adja Adinak. Tehát pont fordítva van a dolog, nem Adi nevezi el Csinszkának Bonta Bertát, hanem Bonta Berta nevezi egy beszélgetés hevében Csacsinszkinek Adit, és ebből a Csacsinszkiból lesz aztán a Csacsinszki párja, a Csacsinszka, és abból a Csinszka. Úgyhogy valójában saját magát nevezte el, ám bátor nem ez volt a szándéka.
Igen, érdekes.
Nem ez volt. Úgyhogy száfolni kérdezte az újabb városi legendát, hogy nem egészen.
Ugye szóba került Babis, szóba került Adi. Csinszka próbálkozott a költészettel?
Sok mindennel próbálkozott, tehát abban talán megegyezik mindenki, aki az életrajzával foglalkozott, hogy ő egy soha ki nem forrott tehetség volt, és kérdés ez a tehetség, az milyen mértékűnek nevezhető. Ugye ő maga mindig belevetette magát valamiféle művészeti ágba, jelentek meg versei konkrétan 1931-ben, aztán írt ugye Rézszajzának egy részletét, megjelentett a nagyvállami naplóban, tehát foglalkozott mással is, tehát rajzolgatott. Abban nagyjából megegyezik a kutatás, hogy rendkívül lelkesedés vezette, azonban nagyon nehéz azt megítélni, hogy mennyire valódi tehetség volt mögötte. Valószínűleg volt benne egyfajta feltűnési vágy, hogy idézőjelben ne csak múzsa, hanem alkotó is legyen, ezt azonban soha nem tudta igazán kibontakoztatni. Tehát nyilván én nem vagyok irodalom történő, de az megjegyezik a szakirodalom, hogy nem volt kiemelkedő tehetség ilyen szempontból.
Uh-huh. Viszont hát, mint múzsa Adinak, azt hiszem, hogy vitathatatlanul hatott a költészetére. Ezt tanítják irodalom órán is. De mi történt, hogy ilyen fájdalmasan fiatalon, 40 éves, ahogy mondta, 40 évesen hunyt el?
Hát amennyire tudni lehet, ugye bár itt azért a korabeli orvosi dolgok azok egészen bizonytalanul, de azt lehet biztosan állítani, hogy agyvérzés vitt el. Tehát ilyen meglehetősen exaltált életet élt, fogalmazunk finoman, és egy családi társasági vacsora közepén érte egy agyvérzésőt, majd néhány nap múlva egy második immáron a kórházban. És ugye ez gyakorlatilag a halálos ítéletét jelentette. Egyébként azonban az őtövező tiszteletet jelzi, hogy a temetésén ott volt a magyar irodalomból, sőt a magyar képzőművészetből szerintem mindenkit, egy Csók István, Kerstok Károly, Helta Jenő, és nagyon érdekes idézni ilyen szempontból Módi Zsigmondot, aki kifejezetten kedvelte Csinszkát, és hogy mit ír arról, amikor kilép a ravatalozóból, arról az ellenmondásról, amit lát maga körül az élő emberek és Csinszka. Következőt írja. Csinszka olyan, mint egy 15 éves lány a koporsóban, ellenben itt kint mindenki megvérültem. Fáradt arcok, veszettől kifestett öreg nők, rokkant férfiak. Mindenki öreg. Mikor Pestre jöttem pár hete, 35 éve, akkor volt mindenki ilyen öreg, aki az irodalom körül akkor szerepelt, és most a mi generációnk hullafoltosan és feszkető nyakak, kievett rágott arcok, parafinnal fecskendeztek be neki, hogy sima legyen az arca, mondja valaki. Látok és rátok férne. Tehát, ugye Móricz író zseni, azt gondolom, hogy ebben az icipici idézetben is megjelenik, ahogy ahogy a halott ember szépsége és az élő emberek fogalmazunk úgy, hogy megkopott szépsége vezeti ellenmondásra fölhívja a figyelmet. És talán még valakit érdemes idézni, illetve azt gondolom, hogy mindenképp érdemes, mert különben nem készültem volna. Ez nem más, mint Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona, aki hát egyébek mellett az író feleségekről írta meg emlékezéseit. El lehet képzelni, hogy idézőjelben milyen szeretettel írt a többi író feleségről. És Csinszkáról is ír. És róla még szinte tényleg szeretettel. A következőt írta róla. A polgárúrság ellen az irodalom arisztokráciáját, az irodalom ellen saját előkerülő családja származását szegezte. Örökösen izgatott volt, harcakész és harcias, Batedor koros ingerlékenység élt benne. Kegyeket osztogatott, egyszer mint Adiné, másrészt mint Bonca Bertuka, a Bonca képviselő egyetlen lánya. A féle kaszinómorákat a tiszti lovagiasság és könnyelműség jellemezte, csak nála szellemileg alacsony nőkkel tudott jóba lenni, de ezekkel kedvesen és szeretetre méltóan viselkedett. Na ez például érdekes, hogy amikor összevetjük azzal, hogy amit a második férje Márfi Ödön festőművész mondott, hogy ő csak a szellemi arisztokrácia érdekelte, és ugye ennek némiképp ellentmond Osztolányiné Harmos Ilonának a írása, és ő is egyébként azt írja róla, hogy Gentry Bakfis a svájci nevelőintézetben, hogy élete végéig megmaradt. Tehát valahogy ezek az emlékezések, meg a mondjuk úgy, hogy a róla szóló írások mi szinte megegyeznek abban, hogy megőriz egyfajta ilyen bocsánat a kifejezésé, téli lányos küllemet meg viselkedési formát is, tehát egy ilyen rajongó kislány, aki mindig rajong valamiért, vagy valakiért, rajong Adiért, rajong Babicsért, rajong Márfiért, rajong a művészetért, és aztán egyszer csak az életút tragikusan hirtelen 40 évesen lezárul, anélkül, hogy valaha is nagy valószínűséggel megtalálta volna olyan élet boldogságát, és anélkül, hogy valaki tudta volna teljesíteni azt a fajta tehetségét, ami megvolt benne. Ugyanakkor, amit ti is említettetek, hogy ki mindenkit ragadott magával a személyiséget, tehát hogy múzsaként mit tudott alkotni, hát férje, Márfi Ödön, hát rengeteg porzét festett róla, de megörökített Tőzippő Római József. Akkor állítólag Múri Zsigmond, akinek a iránta való szimpátiájáról már beszéltünk, a Tündérkett című regényének az egyik boszorkány figuráját állítólag róla mintázta meg. Tabéri Géza, akivel volt egy viszonya ugye még Adi előtt, könyvet írt róla a Csucsai Kastély kisasszonya címmel. Szintén másik, hát mondjuk úgy, hogy vőlegénye Lán Béla önéletrajzi regényében körön kívül megbúgozta fel az alakját. Sőt, hát még Bubics is írt hozzá verseket, és hát akkor nem szóltunk Adi Endréről. Úgyhogy ha ő maga nem is tudott, ki tudja, milyen mértékű tehetséget kibontakoztatni, azt lehet mondani, hogy a magyar irodalomra finoman fogalmazom, meg termékenyítőleg ható, sőt a magyar képzőművészetre is. És hát jó szívvel ajánlom mindenkinek, hogyha valaki többet szeretne tudni Csinszkáról, hát egyrészt egy, mondjuk úgy, hogy nem a mai kiadványt, de a mai napig megállja a helyét, Vitályos László Adi Léda Csinszka című munkáját, ez 1977-ben jelent meg, Visszaemlékezés és levelek költő életrajzához címmel. Aki pedig a közelebbi időben szeretne irodalmat, arra adnak meg Rockenbauer Zoltánnak a Csinszka Alandú Múzsa, Adi Özvegye, Babis Szerelme, Márki Hitvese című 2017-es könyvét javaslom. A kettő remekül egészíti ki egymást, hiszen az egyik egy jól lehet régebben megjelent ám de forrás kiadvány, tehát első kézben olvashatunk Csinszka féle dolgokat, és a másik pedig talán a legmodernebb feldolgozása az tragikus alakjának, és roppant olvasmányos kötet.
Csaba, kimerítő volt, de nagyon fontos dolgokat mondtál, a két könyvet is köszönjük szépen, meg az egész összefoglalót. Jó munkát neked, szép napot!
Ezt a kis munkát kívánok, és emlékezem tisztelettel ez a fiatal ember, akinek hát ki tudja, hogy minden lehetett volna még az életébe. De egyébként még talán annyit tennék hozzá, hogy annak ellenére, hogy milyen teherrel indította az életét, és lehet, hogy az tehetséget nem tudta kibontakoztatni. De azt gondolom, hogy nem pusztán úgy emlékezhetünk rá, mint Babits Szerelme, Adi Özvegye és Márfi Hitvese, hanem magáért Csinszkaként is, és ez azért nem kis dolog, legyünk rá büszkék.
Köszönjük szépen az infókat, és a meséket, és a tényeket, és a történelmi kitekintést, a irodalmi történelmi. Csaba, jó munkát még egyszer, szervusz,
köszönjük. Minden jót kívánok, szervusztok.
Katona Csaba történész szakértőnk beszélt, 125 éve született Bonca Berta alias Csinszka, többek között Adi múzsája.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.